Élő lánc a Szabolcs utcai kórházért, egészségügyi dolgozók és betegek közös tiltakozása a kórházak átszervezése ellen. Jár egy utalom a minisztereknek, a kormány szóvivő szerint megérdemlik, az ellenzék felháborítónak tartaná. Átvette a Nobel békedíjat a szegények bankára, azt ígéri, jó ügyre fordítja a pénzjutalmat. Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió híradója vasárnap este. Szombaton a késő esti órákban ért véget a nemzet búcsúja Puskás Ferenctől. A legendás labdarúgót a Szent István Bazilikában helyezték örök nyugalomra. Közvetlenül a gyászszertartás előtt Sólyom László köztársasági elnök, Lampert Mónika önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint magyar és nemzetközi sportvezetők mondtak beszédet.
Az államfő azzal búcsúzott, Puskás Ferenc úgy állhat az úr elé, hogy elmondhatja, jól gazdálkodott a rábízott talentummal. Sólyom László emlékeztetett, a világklasszi sportoló játéktere olyan volt, ahol a valódi teljesítmény számít és az ellenfél tisztelete. A Bajcsy-Zsilinszky úton, valamint a bazilika két oldalán elhelyezett óriás kivetítőkön ezrek kísérték figyelemmel a gyászszertartást. A róla még életében elnevezett futballarénában ugyancsak több ezren vettek részt a nemzet búcsúján. A feszület alakban elhelyezett fekete pódiumon külföldi sztárfutballisták és sportvezetők, valamint barátok, régi sporttársak búcsúztatták öcsi bácsit. A Hősök terén a Honvédség negyedórás katonai tiszteletadással emlékezett meg a posztumusz dandártábornokká előléptetett Puskás Ferencről. Az aranycsapat kapitányának koporsóját innen kísérte a gyászmenet a bazilikáig, ahol lélekharang hangja mellett családja jelenlétében helyezték örök nyugalomra Puskás Ferencet.
Este 8 órakor kezdődik a budavári Mátyás templomban az a jótékonysági koncert, amelyet Puskás Ferenc tiszteletére, valamint az Alzheimer-kór gyógyításának támogatásáért rendeznek. A díszvendégek között lesz Puskás Ferencné, Buzánszky Jenő, Grosics Gyula és Szepesi György. A Magyar Demokrata Fórum koszorúzással emlékezett Antal Józsefre halálának 13. évfordulóján. A Fiumei úti temetőben koszorúzással tisztelegtek a rendszerváltozás utáni első szabadon választott miniszterelnök emléke előtt.
Szolgálok, amíg tudok. Ezekkel a szavakkal idézte fel Antal József emlékét Boros Péter. 13 éve nincs a maga testi valójában közöttünk, de csak testi valójában. Hiányoljuk személyes megjelenését, határozottságát, felkészültségét, egyértelmű mondatait. Így fogalmazott a volt miniszterelnök.
Jobb lenne, ha váratlan és kacskaringós történéseinkre új és újabb válaszokat tőle kaphatnánk, aki sokat tudott, aki a dolgok irányításában mindig otthon volt, és természetes volt, hogy tőle indulnak a nagy gondolatok.
A rendszerváltozás utáni első szabadon választott miniszterelnök sírjánál Dávid Ibolya az MDF elnöke, a párt politikusai, Antal József özvegye és tisztelői helyezték el az emlékezés virágait.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök január 19-ére kezdeményezett megbeszélést a hazánkat az Európai Parlamentben képviselő politikusokkal, hogy a lehető legszélesebb körben egyeztessenek pártérdekek felett álló kérdésekről. A kormány szóvivő közlése szerint Gyurcsány Ferenc megvitatná a kormány és az Európai Parlament, valamint a magyar EP képviselők együttműködését és az unió bővítési politikáját. A Fidesz európai parlamenti képviselői az újabb meghívást sem fogadják el, mert nem az időponttal van gondjuk, közölte Szájer József. A politikus a miniszterelnök kezdeményezését PR-fogásnak nevezte. Hangsúlyozta, nem szeretnék, hogy a miniszterelnök, idézem, konfliktusos kezdeményezése megzavarná a magyar EP képviselők közötti együttműködést. Olajos Péter, az MDF képviselője jelezte, részt vesz az egyeztetésen. A KDNP nem lesz ott, a Fidesz pedig hétfőn ad választ, hogy elfogadja a meghívást arra a megbeszélésre, amelyet a kormányfő december 12-ére kezdeményezett, az uniós bővítés utáni munkaerőpiaci stratégiáról, jelentették be az ellenzéki pártok szóvivői. Az MDF részleges munkaerőpiaci nyitást javasol január 1-től a román és bolgár munkavállalók előtt, jelentette be Katona Kálmán, a párt országos választmányának elnöke. Álláspontjuk szerint az olyan munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban kellene nyitni, mint az építőipar vagy az egészségügy. Tiltakoznak a budapesti Szabolcs utcai kórház dolgozói és betegei a kormány kórházát szervezési tervei miatt. Eközben demonstrációt szervezett a Fidesz-KDNP is a budapesti Ján Ferenc délpesti kórház épületénél. Nem látják biztonságban ugyanis az intézmény jövőjét.
Lenni vagy nem lenni, ez volt a motto. Élőlánccal vették körbe, mint mondták, az életben maradásért az Országos Gyógyintézeti Központot az intézmény dolgozói, gyógyult és ma is idejáró betegeik.
Nagyon sokunknak az élete múlik ezen a kórházon, mert csak itt vannak olyan eszközök, olyan gyógyszerekhez tudunk hozzájutni, amit az országból talán sehol máshol.
Volt, aki a kórházi ágyból jött le, hogy elmondja, a betegek hetek óta izgalomban élnek a kórház megszüntetésének híre miatt. A dolgozók pedig nem tudnak nekik mit mondani.
Csak annyi van, hogy kialakul majd egy központi kórház, és mi korábban úgy gondoltuk, hogy ennek egyik vezető része mi leszünk, azonban november 28-án a miniszteri tájékoztatóban az hangzott el, hogy csak két osztály, illetve két kisebb rész költözik át a MÁV és a Honvéd kórházba.
A szakemberek elmondták, hogy a Szabolcs utcai kórház országos és fővárosi feladatokat is ellát. A telepen befejezéséhez közeledik az ország legnagyobb és legmodernebb őssejttranszplantációs központjának építése. Intézményük mégsem került a súlyponti kórházak közé, panaszolták a demonstráció szervezői.
Idén márciusban már nagy mennyiségben találtak olyan lejárt szavatosságú, illetve selejtes élelmiszert Heves megyében, amelyet a Megatrade Kft. Forgalmazott, közölte a megyei főállatorvos. A több mint 90 tonnányi élelmiszer szavatossága már egy-két évvel ezelőtt lejárt, hogy az áruhűtőházba került. A kirót, 80 millió forintos bírságot a cég mindmáig nem fizette ki. Eközben a földművelésügyi tárca közölte, szinte valamennyi nagyobb áruházlánc vásárolt a Megacég csoporttól. Benedek Fülöp szakállamtitkár elmondta, a rendőrség azt kérte, hogy a továbbiakban a Mega cégcsoporttal kapcsolatos élelmiszerbiztonsági kérdésekről a tárca szakértői ne adjanak részletes tájékoztatást a zavartalan nyomozás érdekében. A hatósági ellenőrző szervezetek költségvetésének csökkentése ellen tiltakozott a levegő munkacsoport az ANTS budapesti székháza előtt. Lukács András, a zöld szervezet elnöke úgy látja, mivel a tisztiorvosi szolgálat pénzügyi forrásait a felére csökkentették, az ellenőrzési feladatokat az nem fogja tudni megfelelő módon ellátni, ez pedig lakossági járványokhoz vezethet.
A megbetegedések száma szintén növekedhet ettől, másrészt pedig a piacvédelem megszűnik, gyakorlatilag a rosszabb minőségű import előnybe kerül a jobb minőségű magyar termékekkel szemben.
Szégyennek nevezte Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jutalmat kíván osztani a minisztereknek. A kormány szóvivő szerint megérdemelt a jutalom.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a legutóbbi Balatonöszödi kormányülést követően, amikor a kabinet a kormányzati negyed létrehozásával volt elfoglalva, azt gondolták, hogy ennél lejjebb már nem süllyedhet a kormány.
Gyurcsány Ferenc előbb megélhetési válságba sodorta Magyarországot, most pedig megalázza azzal az országot, hogy pénzjutalmat oszt a megélhetési válság sztahanovistáinak.
Denks Emese kormányszóvivő szerint az elvártnál jobban és többet dolgozó miniszterek megérdemlik a jutalmat, hiszen, mint mondta, legutóbb akkor kaptak plusz pénzt a miniszterek, amikor ez még Orbán Viktor döntésén múlott.
Az elmúlt 16 évben ilyen intézkedések, ilyen reformokat nem léptetett egyetlen kormány sem életbe, és ezen intézkedések, reformok mögött pedig rettentő sok munka van annak érdekében, hogy az ország versenyképessé váljék.
A kormány szóvivő elmondta, a miniszterelnök hamarosan dönt arról, hogy melyik miniszter mekkora jutalmat kap, és ezt nyilvánosságra is hozzák.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája hétfőn találkozik a Gazdasági Minisztérium képviselőivel, hogy egyeztessenek azokról a diákokat érintő utazási kedvezményekről, amelyeket a kormány meg akar szüntetni. Nagy Zoltán, a szervezet alelnöke közölte, minden további lépésről ezt követően döntenek. Mint ismeretes, az érdekképviselet elutasítja a hallgatói kedvezmények megszüntetését. Délben elhagyhatta a kórházat Schmidt Pál, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, akit péntekre virradóra mellkasi fájdalmakkal szállítottak egy budapesti klinika kardiológiai osztályára. És most lássuk, mi lesz még a híradóban. Julianus díjak, a Bábes-Bolyai Egyetem elbocsátott oktatói a kitüntetettek között. Terrortámadástól tart London, több nagyszabású tervről értesültek a hatóságok. Sikeres éjszaka is tart, megkezdte küldetését a Discovery. Átvette a Nobel békedíjat Oszlóban a szegények bankáraként emlegetett bangladesi Muhammad Yunus és az általa alapított bank, a Grameen képviselője. Yunus, aki hazájában elsőként vehette át a kitüntető díjat, azzal vált híressé, hogy bankja a legelesettebbeknek nyújtott mikrohiteleket.
Az igazoló okmány, az arany érme és a 10 millió svéd koronás, azaz több mint 1 millió eurós csekk átvételekor a 66 éves Yunus bizakodásának adott hangot, hogy Nobel békedíja bátorítást ad a világ szegénységének leküzdését szolgáló kezdeményezésekhez. A békét a világon az igazságtalan gazdasági, társadalmi, politikai rend, a demokrácia hiánya, a környezeti pusztulás és az emberi jogok hiánya fenyegeti, hangoztatta Yunus, aki szerint szegénység azért létezik, mert a világ hagyja, hogy létezzen és keveset tesz ellene. Fel akartunk menni a holdra, hát felmentünk. Amit akarunk, azt elérjük, érvelt a szegények bankjának alapítója. A pénzösszeget, amelyet a díjjal kapott, mondta, jó ügyre használja fel.
Csíkszeredában 14. alkalommal adták át a Julianus díjakat. Elismerésben részesültek a Kolozsvári Egyetem elbocsátott oktatói, Hans Péter és Kovács Lehel, valamint Bodó Barna, aki a két másik díjazottal együtt a Bolyai Kezdeményező Bizottságot vezeti.
A magyarság érdekében hivatástudattal végzett munkájáért Julianus díjat vehetett át a Bécsben élő, és az emberi jogok védelmében gyakran nemzetközi fórumokon is szót emelő Eva Maria Barki ügyvéd. Csapó József a Székely Nemzeti Tanács napokban leköszönő elnöke, és a román honfitársai körében a nemzeti toleranciát és az autonómiát népszerűsítő, Sepsi Szentgyörgyi Dán Manolakeszkú kommunikációs szakember. A kuratórium elismerését érdemelte ki ugyanakkor az állam által finanszírozott önálló romániai magyar egyetemi oktatás szorgalmazó Bolyai Kezdeményező Bizottság, valamint Kovács Jenő és munkatársai. Utóbbiak szombathelyiek, akik évek óta a Vereckei hágótól az Ojtúzi szorosig terjedő térségben a szórványban élő magyarság pusztuló műemlékeinek megmentésén fáradoznak.
Jótékonysági napot tartott Budapesten a Keresztszülők, a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület. Az adományokból a Csángóföldön élő gyermekek magyar nyelvű oktatását támogatják.
Immár 16 moldvai faluban sikerült feléleszteni az 1955-ben megszüntetett magyar oktatást. A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége a 8. osztály elvégzése után azonban már nem tudja biztosítani a magyar nyelvű oktatást. Immár 3. éve működik az a program, amelynek keretében bárki vállalhatja, hogy a Csángó falvakban élő gyermekek keresztszülőjeként fedezi a magyar tanítás költségeit, hangsúlyozta Gyöngyösi Lajos, az egyesület elnöke. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy legkevesebb 15-20 falu továbbra is hiányos a magyar oktatási rendszer.
Hiába 5-es, 6-os, ha nem tanult írni, mert beszélni ugyan beszél, de a román írás fonetikával és szóképzéssel nem lehet magyarul írni, mert abból értelmetlen szöveg lesz, tehát meg kell tanulni nekik magyarul.
Idén a Csángó gyermekek között mintegy 1500 karácsonyi ajándékcsomagot osztanak szét az adományokból.
Ismét külföldről, legalább 9-en meghaltak és 16-an megsebesültek a dél-szibériai Kemerovó tartományban egy pszichiátriai intézetben fellobbant tűzben. A személyzet csak másfél órával a tűz kitörését követően riasztotta a tűzoltókat.
Az orosz hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak a késedelem okának kiderítésére. A kórház személyzete állítólag előzőleg megpróbálta megfékezni a lángokat, de az intézményben dolgozó 7 beosztott közül csak 2 tartózkodtak a katasztrófa idején az épületben. A lángok a tető több mint 1200 négyzetméterét, valamint a legfelső emelet 600 négyzetméteres részét pusztították el. A téglaépület a II. Világháború idejéből származik, de azóta felújították és rendelkezett az összes szükséges tűzijelző berendezéssel. A tűzvész kitörésekor 223 beteg tartózkodott a kórházban. Ezen a hétvégén ez volt a 2. kórháztűz Oroszországban. Moszkvában szombatra virradóra egy pszichiátriai központban kitört tűzvészben 45 nő vesztette életét.
Alekszandr Litvinenko, a polónium 210-es izotóppal Londonban megmérgezett egykori orosz állambiztonsági tiszt, a sajtóhírekkel ellentétben soha nem volt kém. Legalábbis ezt állította özvegye első nyilvános nyilatkozatában.
Marina Litvinenko a The Sunday Times-nak azt mondta, azért határozta el magát az interjúra, mert felháborították a férjéről közölt riportok, amelyek Litvinenkót kétes figuraként állították be. A brit sajtóban valóban megjelentek cikkek Litvinenko állítólagos homályos ügyleteiről. A The Observer, a legnagyobb baloldali lap, a múlt héten például azt írta, hogy az orosz állambiztonság Londonba szökött egykori alezredese kényes adatok közzétételével próbált zsarolni befolyásos orosz személyiségeket. Marina Litvinenko a The Sunday Times-nak kijelentette, férje becsületes ember volt, és inkább bűnüldöző sem, mint kém. A megölt tiszt felesége nem volt hajlandó részletekbe bocsátkozni arról, hogy szerinte az orosz hatóságok vagy maga Putyin elnök állhat-e férje meggyilkolása mögött. Eközben a Scotland Yard bejelentette, hogy a Litvinenko üggyel foglalkozó 26 rendőre közül kettőnek a szervezetében kimutatták a volt FSB tiszt életét kioltó radioaktív izotópot, de csak a meghatározott biztonsági határ alatti, viszonylag kis mennyiségben.
Terrortámadástól tart a brit belügyminiszter karácsony tájékán. John Reid állítása szerint több tucatnyi nagyszabású terrorakció tervéről szereztek tudomást a brit terrorellenes hatóságok.
A brit belső elhárítás vezetője éppen egy hónapja kiszivárgott, zárt szakmai körben elmondott beszédében 30-hoz körülire tartotta azoknak a konkrét terrorcselekményre irányuló terveknek a számát, amelyekről a szolgálat jelenleg tud. A tavaly július 7-ei 52 halálos áldozattal járó londoni merénylesorozat óta a brit elhárításnak, a rendőrséggel, a külső elhárítással és a kormánnyal együttműködve 5 további nagyszabású terrorcselekmény tervét sikerült meghiúsítania, százak, sőt valószínűleg ezrek életét megmentve.
Hajnalban a Florida állambeli Kennedy űrközpontból startolt a Discovery űrsikló fedélzetén 7 űrhajóssal.
Ez volt az amerikai űrkutatási hivatal a NASA első éjjeli űrkilövése a Columbia űrsikló 2003-as katasztrófája óta. Az űrsikló 7 fős legénységének úti célja nemzetközi űrállomás, amelyen 12 napig dolgoznak majd az asztronauták. Szerelési munkákat végeznek a Föld körül, mint egy 350 kilométeres magasságban keringő bázison, és egy újabb szerkezeti elemet is a helyére illesztenek. A Discoverynek eredetileg csütörtök este kellett volna felemelkednie a világűrbe, de a térség égboltját sűrű felhőréteg takarta be, és a szélereje is nagyobb volt a megengedetnél, ezért a Föld irányítás a start elhalasztása mellett döntött.
Veszélyben vannak a debreceni közlekedési táblák, legalábbis ezt bizonyítja, hogy nagyon sok táblának veszett nyoma az elmúlt hónapokban.
Másfél hónap alatt mintegy 2 millió forint értékű közlekedési jelzőtáblának kelt lába Debrecenben, az egyik éppen innen tűnt el. A tolvajok nem válogattak, az utak mellől és a kereszteződésekből egyaránt szereltek le ilyen eszközöket. A lopás sorozatban összesen 50 terelőtáblának, fémkorlátnak és sárga villogónak veszett nyoma.
Az ismeretlen személyek a forgalomtechnikai eszközök eltulajdonításával veszélyeztették a közúti közlekedésben résztvevők biztonságát, és ezáltal közlekedés biztonság elleni bűncselekményt valósítottak meg, amely alapesetben 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A hatóság szerint rendkívül balesetveszélyes helyzeteket eredményezhet egy táblalopás. Egyelőre vizsgálat zajlik az ügyben. A rendőrök még a hulladékgyűjtő telephelyeken is keresik az eltűnt eszközöket. Eddig 13 hasonló ügyben indult eljárás a városban.
Tolna megyében 8-10 falut is fenyeget az elnéptelenedés veszélye, mutat rá egy szociológiai tanulmány. A szekszárdi főiskola kutatója a megye 10 településének jövőképét elemezték.
Jelenük van, a jövő viszont bizonytalan morgán. A faluban csupán 90-en élnek. Többségük szociális segélyből, hiszen munka lehetőség itt évek óta nincs. Ignác Istvánné azt mondja, magukra maradtak.
Nagyon kevesen vagyunk, mind öregek, és az ellátás olyan, ami ennek kellene legyen, úgyhogy ha nagyobb bevásárlást kell csinálni, hőgyészre kell menjünk, szexárd, bonyhárd.
Az egyik kutató azt mondja, a murgaiak problémája nem egyedülálló. A kevés munkahely, a hiányos infrastruktúra csak egy része a kis települések gondjainak.
Egészségügyi ellátási lehetőségek, a szociális háló is a maga teljességében jóval kevésbé tud kiépülni. A közlekedési nehézségekről azról ne is beszéljünk.
A kutatás szerint mielőbb forrásokat kell biztosítani a kis települések számára, különben elhagyják azokat a fiatalok. Tolna megyében például néhány emberöltő alatt 8-10 falu is eltűnhet a térképről.
Nem mindennapi látvány fogadja a Zalaszántóra látogatókat. A lengyel család udvarában egy nagyméretű betlehemet építettek.
5 évvel ezelőtt született meg az ötlet Zalaszándon, hogy a lengyel család udvarában kialakítanak egy egyedülálló Betlehemet, amely egyre népszerűbb lett a látogatók körében a család nagy örömére. Mára már egyfajta zarándok helyén nőtte ki magát az udvari Betlehem.
Én úgy érzem, hogy ebben a mai rohanó világban egyre jobban elfelejtjük ezt a szerintem a legszebb ünnepet. Én azt hiszem, hogy ez egy kicsit jobban összefogja az embert.
Advent idején több százan járnak az zalaszántói Betlehem csodájára. Tavaly karácsonykor a helybéli plébános fel is szentelte az építményt. Hazánk egyetlen udvari Betlehemét egészen február 2-ig, a gyertyaszentelő ünnep napjáig látogathatják az érdeklődők.
Adásunkkal egy időben adják át a Táncsics díjakat. Idén már harmadik alkalommal tünteti ki a Táncsics Alapítvány a kultúra terén kiemelkedő alkotókat, művészeket. Ebben az évben a miniszterelnök adja át az elismeréseket a Kulturális Tárca vezetőjének részvétele mellett. Kitüntetik szakmai munkásságukért Kállai Ferencet és Garas Dezsőt, mindketten a nemzet színészei, valamint Kertész Ákos írót és Pap Oszkár festőművészt. Most pedig lássuk, mik voltak a híradó legfontosabb hírei. Élőlánc a Szabolcs utcai kórházért, egészségügyi dolgozók és betegek közös tiltakozása a kórházak átszervezése ellen. Jár egy utalom a minisztereknek, a kormány szóvivő szerint megérdemlik, az ellenzék felháborítónak tartaná. Átvette a Nobel békedíjat a szegények bankára, azt ígéri, jó ügyre fordítja a pénzjutalmat. Én kollégáim nevében is köszönöm egészheti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!